Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van Péter apostol első levele, első részének 22. és 23. versében. Tehát Péter apostol első levele, első részének 22. és 23. versében így szól hozzánk Isten igéje. Tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, nem menekültem el ezelől a nehezen megközelíthető ige elől. Igaz, nem is én választottam, hanem az Úristen adta elém, mint a bibliaolvasó kalózunk szerinti napi igét. Talán már megszoktátok, hogy amikor időnként szószékre kerülök, akkor a lehetőség szerint a napi igét választom textusként. Gondolkodjunk el hát együtt ezen az igén, amelyben egy kicsit mélyebben rejtőzik a hozzánk szóló isteni üzenet, és próbáljuk felszínre hozni azt, amit mindannyiunknak üzen mindannyiunk ura. Péter apostol minden bizonnyal egy olyan korszakban írta levelét, amikor a fiatal gyülekezetek már kezdtek elkényelmesedni, és ugyanakkor a keresztény üldözés egyre inkább fellángolt. Ez a levél, röviden így mondhatom, egy emlékeztető. Péter apostol emlékezteti elsősorban a kis-ázsiai gyülekezeteket, de a más helyütt lévőket is, hogy az Úristen mindennel megajándékozott bennünket, ami üdvösségünkre nézve szükséges. Jézus elvégezte az üdvösség szerzést a golgotai kereszthalállal. Elnyerte ismét mennyei dicsőségét. Megszűnt a velünk egy sorsot vállaló életformája. Ünnepelték nem olyan régen a mennybe menetel ünnepét. Az éneket nem énekeltük, egyébként legkedvesebb énekem az 512 közül. Vedd el jutalmadat, Krisztus ki magadat megüresítéd vala. Harcodnak vége lett, minden egek felett az Úr felmagasztala. Ebbe benne van az, hogy bezárult a kör. Megváltó Jézusunk ismét elnyerte eredeti dicsőségét, és ott van a mennyei atya jobbján, és onnét elküldte szent lelkét is ajándékképpen, aki által mindannyian megújulhatunk, mert igéjét és szent lelkét azért adta, minékünk az Úristen, hogy abból újuljunk meg az ő tetszésére. Mi másért ünnepeltük tegnap is, és ma is ünnepeljük a pünköst ünnepét, ha nem azért, hogy elkezdődhessen lelkünkben Isten második teremtése. Kedves testvéreim, ne lepődjetek meg ezen a kifejezésen, hogy Isten második teremtése. Mert az első teremtésben megalkotott embert újjászüli, nem úgy, mint az első teremtéskor, hogy a legyen szavára lett és előállt, hanem ezúttal ajándékozta a Szent Lelkét, és közölte velünk igéjét, kijelentését, az ő igazságát, és ezeknek engedelmeskedve kezdődhet el először a mi lelkünkben a második teremtés. Testünknek erre még várnia kell, de lélekben Isten második teremtése már elkezdődhet. És ez azt jelenti, hogy megújulhat a mi életünk. Félreértheti tehát sok ember a keresztény életet, akik azt gondolják, hogy hát a hitélet az valami érzelgősség, valamilyen kegyes nyavajgás, amitől irtóznak sokan. Hát nem így van. A hitélet az cselekedetekben, a Szentlélek által és az ige által megújított cselekedetekben lesz látható és érzékelhető. Nem kell nekünk valamilyen kegyességi gyakorlatot kitalálnunk ahhoz, hogy megtisztuljon a mi lelkünk. Ilyen rituálé nincsen. Ilyen lelki patyolat nincsen. Isten igazságának engedelmeskedve mehet végbe bennünk ez a megtisztulás. És ezt el is várja tőlünk, ami Urunk, aki Szent Lelkével ajándékozott meg bennünket. Elvárja tőlünk, hogy láthatóvá váljék életünkön a Szentlélek csodája. Olyan világban élünk, amelyben kritikus szemmel vizsgálnak bennünket, keresztényeket, és nem is mindig jó indulattal, sőt, mondhatom, hogy rossz indulattal. És nekünk, ma élő keresztényeknek szinte kötelességünk, hogy a Szentlélek csodáját cselekedetekre fordítsuk le, cselekedetekre váltsuk, mert ez a bizonyságtételnek legközérthetőbb nyelve. Ezt értik az emberek, a körülöttünk levő világ. Ha nem látszik rajtunk Isten Szent Lelkének nyoma, ha nem látszik rajtunk a képmutatás nélküli testvér szeretet, ahogy olvastam az igéből, akkor hitelvesztettek vagyunk a világ előtt. Hogy milyen ez a képmutatás nélkül való testvér szeretet, én azt nem ismétlem el, a római levélből felolvastam. De akinek módja van rá, jól teszi, ha odahaza még egyszer elolvassa a 12. rész 9. versétől kezdődően a nemrég hallott lekciót. Mert ott megtudhatjuk, hogy miben áll a képmutatás nélkül való szeretet. Ebben a mi időben ezzel az életformával lehet hitelesen prédikálni. A kegyes beszédet nem érti a világ. Annyira elidegenedtek már az emberek, hogy le kell fordítani számukra a hit titkait. Hogy bizonygassam állításomat, sose fogom elfelejteni. Amikor a Szent István szobrot avattuk, én nekem az volt a feladatom, hogy imádkozzam a nyilvánosság előtt. És amikor kimondtam az áment, a nagy tömeg elkezdett tapsolni, mintha valami színházba lettek volna, vagy valami szabadtéri előadáson. Elidegenedtek már az emberek a kegyes beszédtől, nekik közérthetőbb nyelven kell szólni. És ez a közérthetőbb nyelv a képmutatás nélkül való szeretet. Azt itt most megkérdezheti mindenki magától, hogy vajon én rajtam látszik-e ez? Felismerhető-e rajtam? Vagy élő bizonysága vagyok-e annak, hogy az a felszínes kiszólása alacsonyodott mondat, hogy megszállta a Szentlélek, az komoly valóság. A Szentlélek hatalma az életformáló erő. Vagy látszik a gyülekezeti közösségen az, hogy valóban képmutatás nélkül való szeretett közösség az. Figyeljük meg, testvéreim, a vándormadarakat, amikor érkeznek a nagy útról, akkor mindegyik madár a maga kis dolgával van elfoglalva. Fészket raknak egy megfelelő lombos fán, vagy egy gyeresz alatt, vagy bárhol, ahol védettséget éreznek és gondolnak, ösztönszerűen. De amikor aztán eljön megint a vándorlás ideje, hogy visszautazzanak, visszarepüljenek a hosszú úton, ahol átvészelik a nálunk hidegebb és zordabb telet, akkor megint csak összegyülekeznek. Én szülőfalomban sokszor gyönyörködtem abban, ahogy az előttünk húzódó telefondróton olyan sűrűen kapaszkodtak a fecskék, hogy szinte több nem is fért volna oda. Mert akkor már Egymásra tekintettel voltak. Tudták, hogy csak közösen, egymást támogatva tudják vállalni a hosszú utat. Mintha egy nagy család lettek volna. Ők, akik néhány hónappal korábban még külön-külön a maguk is dolgával voltak elfoglalva. Hát ilyenek vagyunk mi is, testvéreim, amik kiskorú a kereszténység, addig a magunk önző életét éljük, befelé fordulunk, és nem nagyon vagyunk tekintettel a másik emberre, a körülöttünk levő világra. De amikor eszünkbe jut, amit a zsidókhoz írt levélben olvashatunk, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, akkor tudunk önmagunkon is túltekinteni, akkor tudunk igazán szeretett közösségben élni egymással. Ezt mondhatom érettkorú hitéletnek. Ige hirdetésem elején azt mondtam, hogy a körülöttünk levő világ miatt is meg kell tisztulni belső lelkiképpen a képmutatás nélkül való szeretetre, mert ezt várják tőlünk. De a jövőre való tekintettel is ezt kell tennünk, ha arra gondolunk, hogy egyszer meg kell jelennünk az Úr előtt, ami megváltónk előtt, aki így imádkozott. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet. Nyilván ő pedig rajtunk akarja meglátni szent lelkének teremtő erejét. Tehát ezért is érvényes és kötelező ránk nézve a lelkünk megtisztítása nem a magunk erejéből, hanem Isten igazságának engedelmeskedve. Az ige azt mondta, hogy tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, kimutatás nélkül való szeretetre. Megnéztem az eredeti szöveget, ott az van, hogy hagyjátok, hogy megtisztuljon a ti lelketek Isten szent lelke által. Hagyjuk, engedjük. Ennyi, ami rajtunk áll. Ami Urunk Istenünk mindent megtett, mindent elvégzett annak érdekében, hogy teljes lehessen a mi üdvösségünk, a mi életünk megújulása. A bűn következtében megromlott élet a második teremtésben megújuljon. Mert odaát teljesedik ki igazán a mi életünk, ahol az Úr Jézus van. Ahova távozott, ahonnét lelkét küldte. Ha már kaptuk a Szentlélek ajándékát, ha már kezünkben van a Biblia, és közli velünk a mi Urunk az ő igéjét alkalomról alkalomra, akkor éljünk vele, testvéreim. Hagyjuk, hogy végbe menjen először a mi lelkünk megújulása, és ez a megújult lélek diktálja, vezényelje a mi testünk tagjait, a mi egész testi valónkat, az Isten dicsőségének tetsző cselekedetekre. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Szentlélek, Úristen, téged áldunk, dicsérünk és magasztalunk ezen az ünnepen, és nem csak dicsérünk, nem csak magasztalunk, hanem kívánnánk, hogy védj hatalmadba bennünket, és újíts meg a mi lelkünket, tisztogass minket, hiszen beszennyeződtünk gyarlóságaink következtében. Annyira elveszítettük hitelünket, hogy nincs megfelelő vonzásunk a körülöttünk levő világ számára. Engedd meg, hogy lelked által megteremtett, létrehozott új élet, új lelki élet érthetővé és hitelessé váljék a világ számára is. Annyira szeretnénk, hogy sokan, akik eltávolodtak a te közelségedből, itt lehetnének velünk együtt, ahogy az Úr Jézus is azt kérte főpapi imádságában, hogy ahol én vagyok, ők is ott lehessenek. Könyörgünk, Urunk, most a sok-sok eltévedett emberért, azokért, akik megbotlottak, akik a sátánnak a karmai között vergődnek, akik nem tudnak a maguk erejéből onnét kiszabadulni, mert lehetetlen. Ha nem is hallják, mert nem akarják hallani igédet, szent lelkeddel belülről közelíts hozzájuk, és győzedelmességet arass fölöttük, nem erőszakkal, hanem szeretettel, ahogy bennünket is körülvettél. Köszönjük, Urunk, hogy megszentelhettük ezt az ünnepet, a Szentlélek kitöltetésének ünnepét. Már a gondolat is felemelő, de milyen nagy dolog lenne, hogyha vihetnénk magunkkal mindazokat az ajándékokat, amelyeket igéd és szent lelked által közöltél velünk ezekben az ünnepekben. Áld meg Isten tiszteletünk hátralévő részét is, az úrvacsorát. Jöjj hozzánk még közelebb, érints meg bennünket, hogy a te érintésed megújult cselekedeteinkben, megújult életünkben látható legyen rajtunk. Amen. Csendesedjünk el, és csendességünkben vigyük a mi Urunk Istenünk elé személyes imádságunkat.